Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva való vagy te. A te bizonyosságaid igen bizonyosak, a te házad szentséges és hosszú ideig meg lesz. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 66. Zsoltárunkat énekeljük első versszakában. Dicséretünket énekeljük Szent Háromság vasárnap. Szent vagy örökké, Atya Úristen. Így kezdődik a dicséret.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 17. részből, a 16. verssel kezdődő szakasz, a 21. versig. Miközben Pál Athénban várta őket, tudnélik Szilászt és Timóteust, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és stoikus filozófus is vitatkozott vele. Némelyek ezt kérdezték: mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták: úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopagoszra vitték, és megkérdezték tőle: megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert, amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Ó, Szent Háromság, Isten, áldunk és magasztalunk téged, aki oszthatatlan és összekeverhetetlen vagy, akinek lényege a szeretet, és aki szeretetét megmutattad nekünk, embereknek. Megmutattad teremtésedben, megmutattad a megváltásunkban, és megmutattad, Urunk, a közöttünk és bennünk való életben. Köszönjük neked, hogy úgy ismerhetünk téged, mint aki atyánk, és minőségben, összefüggésben, rendezettségben összehasonlíthatatlanul több és jobb, mint maga az ember. Köszönjük, hogy úgy ismerhetünk meg téged, mint aki nem vetettél el bennünket, hanem fiadban, az Úr Jézus Krisztusban közel jöttél hozzánk. Emberré lettél, köszönjük, hogy megváltottál. És köszönjük, erre a csodára emlékeztünk, és ezt a csodát kértük a múlt vasárnap, hogy te lelked által itt munkálkodhatsz, és itt élhetsz bennünk, közöttünk. Hálás ezért a mi szívünk néked, mert kimondhatjuk minden körülmények közepette, hogy Isten az emberrel van. Csak sajnálkozva és orcánk pirulásával tudjuk mondani, hogy mi pedig nem vagyunk mindig veled. Mi valamilyen más pótlékot keresünk az életünknek. Mi más megoldásokat próbálunk megfogalmazni a születésre, az örök életre, vagy éppen a halálra, vagy a mindennapok gondjaira. Bocsáss meg nekünk, hogy a szívünk az tele van újra és újra olyan kívánságokkal, amely kívánságok téged nélkülöznek ebből a világból, sőt, kiiktatnak. Bocsáss meg, Urunk, hogy fülünk sokkal inkább érzékeny valami újra, valami fülcsiklondozó információra, mint a legnagyobb csodára, hogy Isten szereti az embert, és mindent odaad az ő megváltásáért. Bocsáss meg nekünk, hogy mi beérjük a hétköznapival, a mindennapival. Beérjük avval, ami kézzelfogható számunkra. Legyen egy szelet kenyér, vagy legyen egy bankszámla. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi beérjük avval, hogyha a földi életben van egészségünk és épségünk, és elveszítjük az örökkévalót. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha mi sokkal inkább hajlandóak vagyunk összeesküvés elméleteknek hinni, mint a te drága igédnek. Sokkal jobban cseng, hogy valami másképpen történt, vagy történik ebben a világban, mint ahogyan te megmondtad, és ahogyan erről bizonságot tesz a Szentírás. Bocsáss meg hát nekünk, Urunk, a mi kétségeinket, bocsáss meg, Urunk, nekünk mindazt a szívet, amely napról napra ontja a szeretetlenséget. Hálásak vagyunk, Urunk, neked, hogy megtapasztaljuk jóságodat, kegyelmedet. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy ebben a tanévben is óvtad és őrizted a mi gyermekeinket is. Hálásak vagyunk, hogyha növekedhettek testben és növekedhettek ismeretben. És hálásak vagyunk neked azért is, hogyha növekedhettek a beléd vetett hitben. Csoda ez, Urunk! Bocsáss meg nekünk, ha valamit elrontottunk velük kapcsolatban is. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ebben az időben, mely napos, sőt fülesztő idő, hadd legyen üdítő számunkra te szabad, védj el belőle minden emberit, és hadd, hogy a tiédet viszont megértsük és meghalljuk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 210. énekünk első versszakát énekeljük el. Ó, áldandó Szent Háromság, nyögésemre figyelsz. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében az apostolok cselekedeteiről könyvben, 17. rész, 16. versében a következőképpen. Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor olvassuk Istenünk igéjét, a Szentírás mindig olyan mélységes öröm tölt el, és tölti el a mi szívünket, életünket, hiszen a felolvasott igék már arról a világról beszélnek, és arról a múltról, arról a kultúráról, amely a miénk. Sokszor idegenkedünk, és nem találjuk a megfelelő szavakat, nem értjük a logikáját egy-egy mondatnak a Szentírásban, mert a keleti embernek a gondolkodását, a keleti embernek a szóhasználatát, verselését, vagy éppen képeit olvasok benne. A történeti könyvek viszont megtanítanak bennünket arra is, főleg itt az Új Szövetségben, hogy hogyan érkezik meg az evangélium hozzánk Európába. Hogyan lesz látása, látomása Pálnak, hogyan kell átlépnie a mi kontinensünkre, hogyan szólal meg Isten igéje Macedóniában, és hogy hogyan érkezik meg Pál apostol az akkori világ szellemi központjába, Athénba. A rólunk, a mi múltunkról, a mi Európánkról szól ez az ige, vagy talán rólunk, a mi Európánkról, a mi életünkről, a mindennapjainkról szól ez a felolvasott szakasz. Tudjátok, egyre több esetben találkozom avval a hétköznapi életben, hogy emberek terhet hordoznak, és bánatos a szívük. Hol a munkahelyük miatt, hol a családjuk miatt, hol a terveik miatt megakadnak az a folyamat, amely elindult bennük, legyen az éppen egy lelki gyarapodás, vagy legyen az akár egy kulturális és szellemi gyarapodás, mégis megállnak, és szomorkodnak. Szinte el sem hisszük azt, hogy azok, akik körbevesznek bennünket, akik így vagy úgy emblematikus figurái a mi hétköznapjainknak, hol felkapottan, hol pedig valóságosan, ők maguk mennyire bánatos lelkek. Hogy a mosoly mögött, vagy az ő kiállásuk mögött mennyi harc, mennyi küzdelem, mennyi fájdalom van. Ennél csak egyetlen rosszabb, amivel találkozunk, és én magam is találkozom, amikor elviselhetetlenné válik a bánat. Amikor reményvesztetté lesz az ember. Amikor már nincsen hová fordulnia. A reményvesztettség, a vigasztalanság az szörnyű. Mert abból úgy tűnik, hogy nincsen kiút. És éppen ezért állunk mindig döbbenten, amikor azt halljuk, hogy valaki valamilyen formában, sikeres emberként, ifjúként, vagy idősként azt mondja az életének az egyik pontján, hogy nincs tovább. Legalábbis magamnak, a magam erejéből, a magam életében nincsen tovább. Amikor elviselhetetlenné lesz a bánat, akkor azt mondja az ember, hogy vége. És tudjátok, úgy hiszem, hogy azért lehetséges ez, mert mi emberek ezeknek a bennünket körülvevő világunkat meghatározó tökéletlenségekre építjük az életünket. És azt gondoljuk, hogyha ennek a világnak a részszerint valóságára fölépítünk valamit saját magunkban, vagy akár külsőleg, elvben, filozófiában, vagy megint szellemi termékünkben, mondjuk egy cégben, egy könyvben, akár egy prédikációban. Hogyha ennek a világnak a dolgaira építjük, és azt gondoljuk, hogy ebből fakadólag majd örömöt ad az életünknek, akkor csalódni fogunk. A Szentírás ugyanis egészen konkrétan beszél arról, hogy ha a világi élet bármilyen meghatározó dolgaira is építünk, azok tökéletlenek, és hogyha mégis azt tesszük életünk közepévé, mások így mondanák, hogyha azt abszolutizáljuk, akkor bálványimádókká válunk. Lehet, hogy valaki most legyint, és azt mondja, szó sincs erről, hiszen nem ezek a bálványok. Szó sincs erről, el kellett volna mennünk Athénba, és látnunk kellene az ottani, vagy látnunk kellett volna az ottani bálványokat. Egy konfirmációs órán, ha megkérdezem a gyermekektől, hogy milyen bálványokat tudnak felsorolni, akkor ők sorolják is. sorolják a teljes ókori panteonokat. Sorolják az egyiptomit, sorolják a rómait, sorolják a görög panteonokat, sorolják belőle az istenségeket, sorolják belőle a szobrokat, sokkal jobban tudják, mint mi. Azt mondják, ott van Afrodité, hallottál már róla? Ott van Árész, ott van Artemis, ott van Pallas. Ezek mind-mind ott voltak Athénban. Pál apostol látja ezeknek az istenségeknek a szobrait. Tudjátok, az elmúlt években volt egy olyan időszak bennem, és ez az időszak azért nem vetközött le, hogy tisztelettel tekintek mindazokra a bölcsekre, elsősorban ókori bölcsekre, akik az életünknek a dolgait megpróbálták valahogyan leírni. Csak Gellert kap ez a fajta szemlélet és ez a fajta gondolkodás, hogyha az élet dolgaiból istenségeket készítünk. Mert hát gondolnánk-e, hogy az álomnak az istenei között ott van Morpheus? Vagy gondolnánk-e azt, hogy az Afrodité mögött ott van a szépség, Árész mögött ott van a háború, Artemis mögött ott van a termékenység, és ott van a gazdagság, Pallas Athéné mögött pedig ott van a bölcsesség. Mind-mind emberi erény. Gondoljátok végig, emberi erény, amiből az ember Isten pótlékot gyárt. És hogyha már így mondanám ma, a mai világban, hogy hallottatok-e azokról a bálványokról, amely bálványokat Pál lát Athénban, miközben járja az ókor szellemi központját, vitathatatlanul az ókor szellemi központját, akkor most így mondom, ott van a szépség, ott van a háború, ott van a gazdagság, ott van a bölcsesség. Ezeknek ma mind-mind megvan a maga képe. Megvan a maga szobra. Ott van a szépségnek a szobra, az edzőterem, a fitness labor, nem? Ott van, kész. Csak most nem olyan alakot ölt, mint amilyen alakot ölthetett egykor. A nagyságnak ott van a tornya, a toronyházak. Minél nagyobb, annál jobb. Gigantikus méretű, kilométer felfelé az égbe. Ott van ma is Artemisnek a szobra, a termékenységé, a gazdagságé. Vagy ott van Pallas Athénéjé, a bölcsesség. És hány ember élete kerül zavarba, hogyha ezekre az istenségnek látszó csalfa vak reményekre, hogy a költőt így átfordítva idézzük, építi az életét. Hány és hány gyermek, ifjú, hadd mondjam most így, talán nem sértődnek meg a jelenlők fruska élete, keseredik meg akkor, hogyha ő nem szép. És ezen átestünk mindannyian, és hány asszony, nő, férfi élete keseredik meg akkor, hogyha ő nem szép. Tegnap mondta a rádió, hogy a férfiak sokkal narcisztikusabbak, mint a nők. El is kapcsoltam a rádiót, rögtön. Ebben napig megsértettem. Feleségem meg is bökött, megkapcsolt is. De nem így van, hogy mennyi frusztrációt okoz nekünk az a fajta csalódottság, amelyre az életünket építettük, hogy mi szépek vagyunk. Tegnap, amikor egy ifjú pár házasság kötésén szolgáltam, két igazán kedves ember volt ott, egy nagyon csinos menyasszony és egy snájdik fiatalember. Idéztem nekik egy idős embert, aki azt mondta, hogy miért is vettem el a feleségemet így 50 év után visszagondolva. Azért, mert ő volt a legszebb lány, és ő a legjobb asszony. Milyen jó, hogy 50 év után valaki ezt tudja mondani a társára, hogy a legjobb, az ajándék, az Istentől kirendelt. Mekkora csalódás van abban, hogyha csak az egyikre vagy a másikra próbáljuk felépíteni az életünket. mennyi depresszió zavar van ebből a kudarcból. Hogy valaki bölcsnek indult ebben a világban. Hogy úgy érezte, hogy majd ő megváltoztatja az ő környezetét, az ő világát. És nem sikerült. Tudjátok, nem veszett még ki belőlem, de sokkal inkább látom ebben az Isten hatalmát és erejét, mint sem a magamét, amikor én lelkész lettem a legjobb barátommal együtt. Úgy indultunk a szolgálatba, hogy Isten a mi időnkben meg kell, hogy adja, hogy ez a nép megtérjen. Meg kell, hogy adja, hogy ez a nép megváltozzon. Ezzel a tűzzel indultunk a szolgálatba, hogyha most nem, akkor soha. Uram, itt vagyunk, lelkesen, felajzottan, a te szent lelkednek a tűzével megyünk. És hány és hány életet látok ebben a szolgálatban is megkeseredni, hogy nem sikerült. Hogy mennyit imádkozott, mennyit készült, mennyit olvasott. És nem tért meg senki. Hány és hány esetben látjuk úgy a mai nagy Artemis templomot, a mai nagy gazdagságok a templomát, amikor azt mondjuk, hogy üzlet. Azt mondjuk, hogy a család helyett is üzlet. De lehetne így a családot is mondanom, most nem akarok különböző eszmefuttatásokba belemenni, de az üzlet, és annak a vége az elidegenedés. Az az elidegenedés, ahol már nem tudjuk, hogy kicsoda az én környezetemben. És a végén, tudjátok mi a döbbenet? Az a végén a döbbenet, hogy az ember odaáll, belenéz a tükörbe, és amikor megáll egy-egy útkereszteződésbe az életében, akkor azt mondja, hogy lehettem ilyen vak? Hogy történhetett ez meg velem? Hogy van az, hogy nem vettem észre, hogy becsaptam a környezetemet, és becsaptam saját magamat? Tudjátok, van lelki értelemben is másnaposság. Ez a vágya a pünkösdi történetnek, hogy azok, akik hirdetik az evangéliumot, ők édes bortól részegedtek meg. És akkor azt mondja ott az ige, hogy nem, hát korán van még, hát hogy lehetnének részegek? Hát a Szentlélek szólította meg őket. Én most nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor rosszra tettük föl a mindennapjainkat, és kezdünk ocsúdni belőle. És akkor azt látjuk, hogy tényleg hamis volt az, amit gondolkodtam. Ezékiel proféta könyvében olvasunk egy többenetes ige szakaszt, megszólítása is hozzánk szóló, de hátborzongató. És mi ember fia, ember. Ezek az emberek szívükbe fogadták bálványaikat, és azon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket. Hagyjam, hogy engem ilyenek kérdezgessenek. Ezért beszélj velük, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Ha valaki Izrael házából a szívébe fogadja bálványait, és azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, és így megy el a prófétához, annak majd én, az Úr, a sok bálványának megfelelően válaszolok. Mert megragadom Izrael házát saját szíve miatt, mindazokat, akik elfordultak tőlem bálványaik kedvéért. Mondd ezért Izrael házának, így szól az én Uram, az Úr, térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól. Rá se nézzetek utálatos dolgaitokra. Kedves testvérek, amikor háborog Pál apostolnak a lelke Athénban, akkor ezért háborog. Ezért. Mert a bálványkészítés az a mai kultúránknak a része, a mai Athénnak a része, a mai ember szívének a része. mert mindig azt gondolom, hogyha megteszek valamiért mindent, ha kész vagyok alárendelni neki az életemben mindent, ha kész vagyok érte még szabályokat is áthágni, kész vagyok kegyes hazugságokba bonyolódni, akkor elvesztem. Testvérek, döbbenten látom ennek a gondolatnak a mindennapokban való megvalósulását. Kész vagyok mindent alárendelni, kész vagyok szabályokat áthágni, kész vagyok érte hazudni, kész vagyok belebonyolódni. Döbbenetes, hogy milyen tökéletes lelki leírás ez rólunk emberekről. Hadd mondjak egy ilyen nagy bálványt. És mindannyian értetlenül állunk az eset előtt. Én nagyon-nagyon szerettem egy időben a kerékpáros versenyeket nézni. És ott volt egy Armstrong nevű fickó, aki a világ legjobb kerekese, talán ha valaha ilyet legjobb kerekese. Akiről azt mondhatnánk, hogy tűzön ment át, mert egy olyan rákos betegségből gyógyult fel, amely rákos betegségnek a túlélése 3% volt. Akinek a belső fizikai adottságai azok olyanok voltak, mint nagyon-nagyon keveseknek ma, bocsánat, hogy egy dolgot mondok ebből a sportból, a tejsav termelődése neki nagyon-nagyon alacsony volt. És ezért tudott nagyon-nagyon gyorsan tekerni, és nem lett izomláza, így egyszerűsítem a történetet. Főleg a hegyeken felfelé. És mögötte van egy egész élet. Amikor felgyógyul a rákból, akkor létrehoz egy alapítvány. És ez az alapítvány tényleg mindent a rákos emberek gyógyításáért tesz. Egy ikonná válik a sportban. És kiderül róla, hogy az élete jelentős része az csalás volt. Szent dolgokért, emberek gyógyításáért, és minden egyéb ott van jó szándék, és mégis az alap hibázik. És nem lehet azt mondani, testvérek, hogy mindenki így csinálja. És nem azért nem lehet azt mondani, mert nem mindenki csinálja így, hanem egész egyszerűen ez egy belső etikai döntésnek a kérdése, hogy ez nem magyarázhatja az életemet. Nem magyarázhatja az én bálványaimat, hogy mindenki másnak vannak bálványai. Nem magyarázhatja, mert azt mondja Istenünk igéje, én az Úr vagyok a te Istened. És azt mondja Isten, hogy neked ne legyen. És amikor olvassuk a dekalógust, olvassuk a 10 parancsolatot, akkor igenis, be kell vallanunk, ki kell mondanunk, hogy a 10 parancsolat az úgy szól, vagy a leginkább szövegkörnyezetben olvasható magyarázata az, hogy azt mondja Isten az övéinek mondja, a megszabadítottaknak mondja, akiket elkerült a halál angyala, akiket kihozott Egyiptomból, akik átkeltek a Vörös tengeren, azoknak az embereknek mondja, a megszabadított embereknek mondja, hogy mások így tesznek, de te ne így tedd. Másoknak van ezer istenük. De nálad ne így legyen. A te életedben ne így legyen. A te életedben ne úgy legyen, hogy hiszel annak a csalfa vak reménynek, hogy a bálványnak van igaza. A mai ember ugyanúgy, mint az aténi, bizonyosságot szeretne Isten valóságáról. És ha még nem kapta meg, akkor ezt keresi. És hogyha nem látja tisztán az égi látomást, ha nem látja tisztán Isten ígéjét, ha nem látja tisztán mindazt, ami számunkra megiratott, akkor is fölfelé néz. Csak torzképet alakít ki vágyaiból. Ezekre a bálványokra függeszti a szemét és a lelkét. Mert a pusztaság síkságjából szeretne mindenki kiemelkedni. szeretne egy picit fentebb lenni. Mindenki keres valakit, aki fölötte van, akire rábízhatja magát. Tekintést és eszményképet, reménységet, amelyet követhet, amelynek szolgálatába boldogan és örömmel lelkesen belefeledkezhet. Istent keressük mi, még akkor is, hogyha nem tudunk róla. Csak el ne veszítsük a megfelelőt. Mert a bálvány mindig azt mondja, így írja egy mai amerikai teológus, szeress, bízz és engedelmeskedj. Szeress engem, bízz bennem és engedelmeskedj nekem. És észre sem veszed, hogy szolgálja lettél mindennek. A napokban hallottam egy nekem izgalmas, mert nem foglalkozom ilyen témával, izgalmas kis riport műsort a pásztorokról. Nem tudom, valaki hallotta a Kossuth Rádióban, a pásztorokról szólt, hogy milyen megbecsült emberek a pásztorok. Nagyon tetszett, egyszerű pásztor embereket szólaltattak meg, és akkor elmondta, hogy mi a pásztornak a feladata. Nagyon szép volt. Jó volt hallani az igazi szakmabelieket ebben a kérdésben. És akkor utána valaki azt mondta, hogy ma a pásztorlásnak van egy olyan lájtos változata, vagy egy könnyedebb változata, amely a villanypásztor, ami kírja egy kijelölt területet, és akkor mindig odébb teszik a villanypásztorral a területeket, és ott persze a valós pásztor meg a villanypásztor közötti különbségeket is megemlítették, most ebben nem megyek bele, mert nem ide tartozik, hanem megszólaltattak egy mai 40-es minuszos fiatal embert, aki pásztorkodással foglalkozik, és akkor megkérdezték tőle, hát ön mi vitte rá arra, hogy pásztor legyen? És ráadásul, hogy erre a formájára, ahogyan ezt a munkát most végzi. Azt mondta, hát az vitt rá engem, hogy rájöttem, hogy az állattartás az nagy csapda. Mert ma, hogyha istállóban tartjuk az állatokat, akkor mindent mi teszünk meg azért, hogy az állat adjon nekünk valamit. És azt mondta, én fordítottam ezen a dolgon. Visszamentem oda, hogy azért tartjuk ezeket az állatokat, ezeket a haszonállatokat, hogy ők könnyítsék meg a mi életünket. Hát azt mondja, igen, hogyha istállóban tartok, akkor reggel 5-kor felkelek, elkezdek kaszálni, beviszem neki az ennivalót, utána fogom, elvégzem az ólnak vagy istállónak a takarítását, és az egész napom arra megy rá, hogy ennek az állatnak a mindennapjait azért, hogy majd a végén tejet, vagy éppen húst adjon nekem, hogy megélhetést biztosítson, ezt kapjam tőle. Azt mondja, visszavittem a természetbe. És naponta kétszer-háromszor kimegyek hozzájuk, ott vannak ember, megnézzük, hogy megy, mit tesznek, stb., hogy ők legyenek értem. És ez jutott eszembe, hogy a rabság tulajdonképpen ez. Észre sem vesszük, hogy mi mindent teszünk meg valamiért, amiből azt gondoljuk, hogy majd hasznunk származik a végén. És közben belepusztulunk. Lehet ez így a munka, lehet sok minden. De észre sem veszünk, hogy nem mi határozzuk meg a napjainkat, hanem valami más határozza meg. Ezért mondja nagyon helyesen ezeket az egyébként kellemes szavakat és mondatokat egy amerikai teológus, hogy a bálvány ezt kéri, szeress, bízz és engedelmeskedj. Ám ahol Istenünk igéje arról is beszél, hogy ahol viszont az evangéliumot hirdetik, ott Isten igéje nem valami régiség, nem avit dolog, hanem élő üzenet. Olyan, ami a szemünk előtt látható, szemünk előtt lehet, amely fény, amelyben megjelenik Jézus Krisztus maga, akire valóban feltekinthetünk, aki valódi mennyei és földi kapcsolatot teremt, akinél az ember megpihenhet, akire az ember az életét odabízhatja. Jézus olyan, és erről a Jézusról beszél Pál, aki összeköti az eget a földdel, aki mindent megtesz értünk, hogy megmeneküljön. Tudjátok, amikor felfelé tekintünk, akkor igaz a zsidókhoz írt levélnek a mondata, nézz fel Jézusra. Nézz fel arra Jézusra, aki a kapcsolat az isteni és az emberi között. Aki átmen a nagy szakadékon, a bűnön, azon a nyomorúságon, amelyben benne vagyunk, azon a sok-sok önvádon, azon a sok-sok miérten, azon a sok-sok vakságon, hogyan is történhetett meg ez velem, azon a sok-sok boldogtalanságon, nyomorult élethelyzeten, élettragédián, amely bennünket jellemez. Pál arról a Jézusról beszél, akiben feléd jön a szerető Isten. Arról a Jézusról beszél, akivel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy velünk van az Isten. Hát beszéljünk mi is erről a Jézusról. Mondjuk el a megfeszített történetét, ne filozófiai újdonságokat. Nézzétek, itt valami filozófiai újdonságot várnának Páltól. Valamit, ami lehet gondolkodni, lehet eszmét cserélni. Nem erről beszél Pál, hanem a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról. Ez a régi üzenet mindig új a Szentlélek által, mindig új a mi szívünkben. Mert Jézus a szegletkő. Más alap nem bírhatja az életet. Gondoljatok végig, mire épülnek a mi dolgaink? Ő az alap, ő a szikla. És ebben az értelemben hozzá kell szoknunk, hogy a kereszténység nem pacifista. Mert Pálnak a szíve háborog a bálványok láttán. És hogyha valakinek a szívében Krisztus lakozik, az nehezen nézi tétlenül, hogy a családjában, az egyházában, a környezetében díszeleknek bálványok, vagy azoknak élnek emberek. Előbb-utóbb döntést kell hoznia mindenkinek. Krisztus vagy Beliál? Krisztus vagy a bálvány? Talán túl radikálisnak tűnik ez, az ige hirdetést hallva. De hogyha hallgatunk, bármi oknál fogva is, akkor a bálványok fogják tovább ontani hatásukat, árasztani hazugságukat, és közben pedig Krisztus háttérbe szorul. Hát ezért beszél ez az ige rólunk, a mai Athénunkról, mai Európáról, a mai szívünkről. Bálvány vagy Krisztus? Isten igéje, Pál nagyon határozottan azt mondja, számoljunk le önmagunkban a bálványokkal. És ezt egy helyen tehetjük meg, Jézus Krisztusnál, az ő keresztjénél, bízva az ő feltámadásában, az ebből fakadó bűnbocsánatban. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott ígére fennállva. 251. énekünket keressük meg. 251. énekünket énekeljük első és második verszakot.
Yeah.
Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a nehezebb üzenetét is a te igédnek, ad, hogy soha ne vicceljük el, hanem mindig legyen nagyon komoly számunkra, hogy készek és hajlandóak vagyunk téged felcserélni, és elveket, filozófiákat, néha tárgyakat, gondolatokat, eszméket életünk középpontjává tenni. Vannak olyan dolgok, amelyek nemesek és tiszták, de ezek sem pótolhatnak és helyettesíthetnek téged. A te páratlanságodat, egyedüliségedet, akinél az élet van. Adorunk, hogy ne cseréljük fel az igazit valami hamisítvánnyal, pótlékkal. Add, hogy tereád, helyezzük minden napjainkat. Adja ez bölcsességet imádságban naponként. Megtudni, hogy mi a te akaratod, olvasni a te igédet, és engedni annak. Kérünk, Urunk, hogy védjel bennünk minden olyan hozzád nem illő vallásoskodást is, amely pálvány imádássá lehet. Legfőképpen óvd meg a mi szívünket hazugságtól, törvényeid áthágásától, úgy, hogy közben rád hivatkoznánk. Te nem bálvány vagy, hanem élő Isten. Ezért nem engeded, hogy képekben, szobrokba, tárgyakba, de akár a beszédnek, a mondani valónak a zárába is bezárjunk téged. Te sokkal több vagy. Te vagy a szeretet szabadsága, ahogyan az emberhez fordulsz. Köszönjük a te megmentő szándékodat, akaratodat, jóságodat. Köszönjük megváltásodat Krisztusban. Köszönjük pecsétedet. Köszönjük szépen, Urunk, szent lelkedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi betegjeinkért, kórházi ágyon lévőkért, távolban lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik élet-halál küzdelmet folytatnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a lelki nyomorékokért, sérültekért. Imádkozunk hozzád a bánkódókért, az állandó kesergőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik még vizsgáznak, akinek a jövő héten még javítaniuk kell és lehet. Imádkozunk hozzád, Urunk, majd egy nyugodt, tartalmas nyárért is. Imádkozunk hozzád alkalmainkért, szolgálatainkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi előjáróinkért, az előttünk járókért, hitvallókért. Könyörgünk, Urunk, Erzsike néniért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, Orbán Laci bácsi szeretteiért, a gyászolókért. Hálásak vagyunk, hogy megismerhettük, és együtt szolgálhattunk testvérünkkel. Presbiterként, énekkarosként, gyülekezeti tagként. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, minden testvérért. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük szépen, hogy ilyen szép rendben lehet az alsó kertünk is. Legyen érte Isteni a dicsőség. Június 28-án délelőtt meglátogatnánk az Ige Idők kiállítást, amely a Reformáció központi kiállítása Budapesten a Nemzeti Múzeumban. Még most a mai napon tudunk jelentkezni rá, hogy a jövő héten megrendelhessük a buszt. Együtt mennénk, költsége körülbelül 3000-3500 forint lesz, tárlatvezetéssel nézzük meg ezt a kiállítást. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy május 25-én visszaadta lelkét teremtőjének Orbán László testvérünk 91 éves korában. Temetése június 9-én volt Budakalászon, a Csalogány utcai temetőben. Gyermektáborunknak a jelentkezése lezárult. Köszönettel fogadunk minden felajánlást ehhez a táborhoz, tartós élelmiszerben, esetleges adományban. Kérem, hogy keressenek ebben a tekintetben a testvérek. Napközi gyermektáborunkat hirdetem, augusztus 15-e és 18-a között lesz Pomázon, augusztus 1-ig lehet rá jelentkezni. Alkalmaink lesznek hétfőn, énekkari próbát tartunk Pomázon, kedden bibliaóránk lesz Csobánkán és Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken ifjúsági alkalmat tartunk Pomázon 7 órától. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től Pomázon, délután 3:30-től pedig családos alkalomra hívjuk a testvéreket, melyen átbeszélhetjük Szarka Miklós testvérünk előadásán hallottakat, amelyek égető kérdésekről szóltak, a gyermeknevelés tekintetében és éltető válaszokat hallhattunk erről. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem, hogy ma délután, illetve este 6 órától presbiteri gyűlést tartunk Pomázon. Kedves testvéreik, alkalmunk végéhez értünk, 226. dicséretünket keressük meg. Dicséretünknek a záró doxológiáját énekeljük a 4. verszakot. Dicsértessél, Atya Isten magasságban! Békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti testeteket, lelketeket és elméteket fedhetetlenül teljes épségben, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!